Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Mesterházi Márton, árvízi mesék.
Chaucer, Geoffrey, ki versben mondasz régi meséket, ötletet adtál, adj hozzá ihletet is. Ha édes záporait április a szomjú földre önti, lenne friss. Akkor kortyol a sok mohó gyökér, serken a virág, sárga, kék, fehér. De ha a déli szél s a napmeleg a havat egyszerre olvasztja meg a Kárpátokban, akkor április kegyetlen hónap is átok a víz. Vetést, legelőt, erdőt elvisz a sáros hólé, megárad a Tisza. Nem zúg, nem bőg, nem töri át a gátot, alattomban nyeli el a világot, sziszen csupán susog, s emelkedik egy métert estig, egyet reggelig. Úszik az árban, forgolódva restül, fűcsomó, deszka, szálfa gyökerestül, háztető, flakon, sűrű szemetem felpuffadt valami, talán tetem. A parton emberhad védi a gátat, a vízben pusztul, vagy úszik az állat. Az árban így sodródott le egy medve, sudár bükfán magát keresztbe vetve. Termetes hím, erős is, mint a vas, éles körmű, izmos, csontos, inas. De most a lelkén vakrettenet ül, menedéket keres veles körül. Sokkal jobb úszó nem messze egy farkas. A nyaka vastag, tépőfoga horgas, kevékan kiért a szukaremeg, ő került fölül, ha verekedett. Szívós vadász, zsákmánytól sose tágít, de immár ő is menedékre vágyik. Mögötte fülsértőn vernyog egy macska. Négy karommal kapaszkodik egy ócska ólajtóba, pedig vígabb időkben kidorombolt nálánál bűvölőbben. Kinek a bundája volt sejmesebb, kinek az étkezése kényesebb. Ím rájuk mosolyog a sors kegye. Az árból, akár Ararát hegye, kimagaslik egy domb. Lankás, de tágas, hívogatóan füves, sőt, virágos. Három szegény űzöttnek épp elég, biztonságos, áhított menedék. De hamar rájött a három hivatlan, hogy kedves dombjuk éppen nem lakatlan. Ott bámult rájuk bizalmatlanul a róka, a kisegér és a nyúl. A kisegér volt ott az őslakó, jámbor, szorgos, a jóra kapható. Szerény módban leányka sorban élt, példás tisztán tartotta üregét, hol a közelfekvő kukoricásból előrelátón szép készletet tárolt. A nyúl a bajt az első gyanús jelre, üregi lévén ő is megneszelte, s oda költözött ideje korán a közeli, jó ismerős jogán. Két szép, hosszú fül domború fején, téli bunda vállán és csípején. Sokat látott, gyors lábú egy fehér nép, csak a beszédét eszeddel felérnéd. A rókakomát nem látták szívesen, de nem zavarhatták a vízbe sem, mely vészt jóslóan már bokáig ért. Nos, ez a koma minden pénzt megért. Behízelgő a hangja zengzete, a színes szóvirágok mestere. A róka és kutya kisasszonyok nyakán jó pár zabikölyköt hagyott. De hogy mi esett köztük és mi nem, azt adják elő ők személyesen.
Hárman vagytok? Illendően köszöntünk. És elmondom, hogyan élünk itt a dombon. Milyen szabály szerint?
Nem értelek.
Egy nyúl akar parancsolni nekem. Majd én megmondom, hogy ki és mihez tartsa magát.
Csuromvizesek vagytok. Alig éltek. Mi vagyunk egyelőre az erősebbek, és a bölcsebbek is, ha jól látom. Visszalökjünk a vízbe?
Inkább ne. Ez nagyon jó menedék.
Miről lenne szó?
Amíg itt lakunk, nem bántjuk, Azaz nem faljuk fel egymást.
Nem falsz fel engem? Te?
És te sem engem.
Én örülök, hogy élek. Egyet értek. Én amióta élek, itt lakom, s a váramban mindig elbújhatok.
Mit érnék egy egérrel?
Nagy a domb, elég nagy, és én jó futó vagyok.
Hamar elkap a farkas meg a róka.
Én elfogadtam az alapszabályt.
Elkaplak én.
És majd megosztozol medve bácsival? Leken egy pofont, és szörnyet halsz.
Csak meglegyincselek.
Félfogadra sem volnék elég, medve bácsi.
Hát én nem értelek.
Macska az egeret? Róka a macskát? Farkas a rókát? Medve meg a farkast?
Farkas húst enni? Fúj!
Hát hetekig hallgassuk, ahogy a gyomrunk korog.
Legfeljebb két napot kell itt kihúznunk.
Az ár tetőzött. Másfél-két nap is halmokon, hátokon szabad a járás.
Az időt megelőthetnénk mesékkel.
Úgy, hogy egy mesélős hallgatja a többi.
Úgy.
Hú, én remek meséket tudok.
Meséljen legelőször medve bácsi.
Így kapott hát a derék medve szót. Ha keresed, se talált ki búvót. Kiült képére poétai kín, a metrumot számlált a körmein. Halálra szántam most, szervusz világ, a meséjébe bőszem belevág.
Egy medveasszonynak volt egy medvefia. 9 helyet kellett ennie, innia. 9 volt a neve, hanem miből tartsa? Elment a királyhoz, hogy panaszolkodna. Hozzad, szegény asszony, el azt a gyereket, azt mondja a király, lássam, mit tehetek. Oda is megy 9. Jó cselédje leszek, ha pofon vághatom végül fölségedet. Ingyen cselédjének király felfogadta. Elvisel év végén egy pofont, gondolta. Szekeret 4 ökröt rábízott gondjára, fát hazahordani munkájául adta. Király hírul adta minden béresének, ki a szekér fával érkezik elsőnek, ajándékba kapjon teljes öltözetet. Béresek hajnalban útnak is eredtek, más szolgálók akkor éppen frissen fejtek, 9 mind megívott 9 kondér tejet. Azzal csak befogta a szegény ökröket, erdőbe kihajtván hamar a szekeret. Ottan a 4 ökröt kicsapta legelni. A többi béresek készültek indulni, de 9 fűrésszel nem akart vesződni. Gyökerestül fákat egyben rántotta ki. Amikor szekerét rogyásig megrakta, kereste ökreit, de nem találhatta. 4 nagy fene farkas ökröket felfalta, 8 róka a csontot vígan ropogtatta. 9 rájuk rakta ügyesen a jármot, majd az én szekerem, ti, hazahúzzátok. A többi béresek utána indultak, a jól kijárt úton rendesen haladtak. A farkasok, rókák árkon bokron által rohantak bezzeg a rakott szekérfával. Egy ördög szegődik melléjük, botjával kerékküllők közé csapkodni nem által. Egyszer a kerék csak összetörik vala. 9 az ördögöt megragadja vala. Akkor tengelyénél te hordozott, koma? Kénytelen az ördög tengelyét hordozta. Időt elvén király felküld a toronyba. Nagy ijedelemmel jelenti a szolga, 4 farkas, 8 róka, egy ördög befogva, 9 ostorával a fogatot hajtja. Király bezáratja a kaput sebesen, még majd elemésztik, retteg rémségesen. 9 a kocsival megérkezik frissen, nem nyílik a kapu, goromba szóra sem. Mondja az ördögnek, te fogjad a farát, én meg az elejét, szépen hajítsuk át. Úgy is lett. Az ördög vihette irháját, 9 is hordhatta az ajándék gúnyát. Király az udvarban egy mély kutat ásat, remélvén kilenctől megszabadulását. Te vagy legokosabb, sehol sincsen másod. Te rakd körül kővel kutamnak forrását. Föntről a mesterek, mint király meghagyta, 100 mázsás nagy követ vetettek utána. 9 suvogását kőnek meghallotta, nagy rémületökre visszahajította. Keservében király megint egyet gondolt. Szedj össze az erdőn 9 nagy zsák csontot. Nem messze találod ördögöknek malmát. Őröltesd meg lisztnek, arra legyen gondod. Ott a kapus ördög éppen, hogy azval a kocsi tengelyét ki kénytelen hordozta. Hamar a nagykaput kulcsra zárja vala, menjen haza 9, belülről ordítja. 9 hát öklével a kapura rávág, bevenvén hirdeti királynak parancsát. Nem őrölnek csontot ördögök, azt mondják. Tám bíz én őröljek ördögből pozdorját? Ördögök a csontot finomra megőrlik, esztendő lejárván király megfélemlik. Világszép leányát nagy bánatban kérdi, 9-nek pofonját hogy tudná kiállni? Ne apámat vágjat pofon, de engemet. Apáddal egyeztem, szép leány, nem veled. Én fiatal vagyok, apám már vén, öreg. Akkor inkább vágjál pofon te engemet. Nem áld a szép leány pofont, hanem csókot. Ásó kap a választ minket el egymástól. Így lett lakodalom az aggodalomból, 9 is így lett leány országostól.
Ki feszengve várta, ki szenderegve, hogy meséjét befejezze a medve. Az meg szuszogva leste a hatást, verítékben várta a méltatást.
Ebben aztán volt erő, medve bácsi, és költői,
vagy színészi erő.
Színészi, gondolom.
Igen, színészi.
Erős tüdő, erős egyéniség.
És a mondatfűzés, a rím technika, babérra méltó költői.
Ennyi dicséret, meg sem érdemeltem.
Róka Koma jelképes értelemben mondta. Nem szégyelled magad?
Aha.
Hagyjuk a költői erőt. Egy farkas soha nem állna be igabonónak egy medvéhez.
S ha megszorongatom.
Azt adja meg a farkasok istene. Ha hozzám érsz, a véredből iszom.
Hey, hey, uracsínyán! Alapszabály!
Kissé, talányos a befejezés. A hős 9, az medve, ugyebár? Viszont emberlány a király kisasszony. Hogy házasodnak össze, medve bácsi?
Ti mondtátok, jelképes értelemben.
Uh-huh. Ha csak úgy nem.
A jeles teljesítményt köszönjük szépen, medve bácsinak.
Azt hiszem, farkas úr következik.
Farkas úr dühe elpárolgott szépen. Alikán mosoly, jó indulat szemében. Látszik, tudja, mi lesz a rendje sorja. Maga bízón zendül, érces tenorja.
Volt egy öreg király, annak fia s lánya. Mikor elérkezett utolsó órája, meghagyta fiának végső rendelésül, míg húgott hajadon, addig meg ne nősülj. De kérő csak nem jött. Nem volt szép erősen a király kisasszony, nem volt igen jó sem. Eltelt 4 esztendő. Hát csak nekivágnak, kincsekkel megrakva a kerekvilágnak. Hogy útjukba esik egy rengeteg erdő, 12 fegyveres zsivány csak szembe jő. 11-et karddal levág a királyfi, ám a vezérüket nem győzi sajnálni a húga. A legény jól beszél, elég szép, gazdag is erősen, meghagyják az éltét. Elvezeti őket a palotájába. Palotáján végig 77 szobába. Szól a királyfia 77-ben, szolgált büntetésként rabul maradsz itten. Húgának fekete gyász szakadt szívére, nem felelt egy szót se zsiványok vezére. Rázárták az ajtót. Aztán a királyfi, hiszen enni csak kell, elindult vadászni. Most a mesélésben pihenjünk egy percet, hogy a főhősömről igaz képet fessek. Daliás vitéz volt, izmos, csupa erő, hangja csengő, érces, modora megnyerő, szinte tökéletes egészben és részben. Szélese világon nincs párja szépségben. Elméje magasztos, kedve csupa vígság, királyságra termett, és farkasnak hívták. Közben a főzsivány dörömböl az ajtón. Oda szaladt hozzá a király kisasszony. Isten is megáldjon, nyisd ki, drágaságom! De félek, hogy megölsz. Csak eresz ki bátran, de megöl a bátyám. Vagy te ölöd őt meg, s elnyersz boldogságban holtig szeretődnek. De hát ő a bátyám. Akkor légy jó testvér, mondd azt, hogy halálos betegségbe estél, s addig ki nem gyógyulsz az emésztő lázból, míg nem ittál a vár alatti forrásból. De nyakát szegi, oly meredek a szikla. Te sem akarsz másat, ez a dolog nyitja. Farkas a forrásból, mikor vizet venne, ott áll egy oroszlán, egy róka, egy medve. Inni innen csupán vadállatnak szabad. Meg kell gyógyítanom a beteg húgomat. Jó szíved van, látjuk, merd a korsót tele, s ha baj van, itt egy síp. Te csak fuvincs bele, ott leszünk mi hárman. Hanem ezt a vizet ne nézzed csodának, akár el se vigyed. Megneszeli mindezt közben a főzsivány. Édes, szép szerelmem, már semmit se kívánj. Mondd, hogy meggyógyultál, jóságának hála. Tálalj sültet, töltsél óbort vacsorára. A ládában lelsz egy aranykarperecet, azt a két karjára bátyádnak ráteszed, hogy szakítsa ketté. Bárhogy erőlködne, régi jó ereje kiszököd belőle. Akkor, amit meg kell, azt én megcsinálom, s élhetünk halálig, édes boldogságban. Megölhetsz, mond Farkas, jogot nem tagadom, de hadd járjak egyet még a várudvaron. Síbba fú, erejét kissé összeszedve, ott áll az oroszlán, a róka, a medve. Mit parancsolsz, gazdánk? Van ott fönt egy ember, ki erőm elvette hitvány gyilkos csellel. Ne engedjétek, hogy elveszejtsen végképp. Azok a főzsiványt izzé porrá tépték. A húgán azonban Farkas megkönyörül. Maradj itt a várban, boldogulj egyedül, engem többé nem látsz. Útnak indul aztán hűtársa, a medve, róka és oroszlán. Mennek hegyen, völgyön, derűbe, borúba, elérnek egy várost, gyászba van borulva. Meg is tudja Farkas egy öreg asszonytól, van a város szélén egy feneketlen tó. A 12 fejű sárkány lakik abban, aki mind a várost megölheti szomjan, kutakból a vizet egy csöppig felszíván. Sarca, hogy ne tegye, minden nap egy szűzlány. Király kisasszonyra ma kerül sor, éppen azért van a város gyászos feketében. Itt aztán bátor szív, s ember kell a gátra. Vígan készül Farkas, s a három barátja. Szólnak a királynak, legyen víg a pszűvel, majd elbírnak ők a 12 fejűvel. Déltől alkonyatig tombolt ott a csata, életre, halálra minden pillanata. Hullott a jó karttól a sárkány hat feje, s mikor Farkast kezdte elhagyni ereje, dühös harci kedvel csatasorba állott, széttépte a sárkányt a három vadállat. Farkas még a sárkány körmeit lenyeste, majd álmot bocsátott rá a sötét este. Aludj, derék farkas, aludj, ha alhatol. Fűzfa tetejéről les egy gonosz lator. Jönnek a testőrzők, s a jó hírt rivalva a király kisasszonyt viszik az udvarba. Meglátja a latrot a fűzfa tetején az oroszlán, hanem fáradt ő is szegény. Most medve bácsival lefekszünk mi ketten, ügyelj, hogy ne legyen gazdánk őrizetlen, mondja a rókának, s mutatja a latrot, de a róka feje is hamar lenyaklott. A gonosz lator meg leszállott a fáról, hat fej, hogy lehullott a sárkány nyakáról, egyet eltett jelül szutykos tarisznyába, szegény farkasnak meg a nyakát elvágta, s ment a palotába jogos érdemével. Neszel az oroszlán, majd iszonyú éber, vérben fekszik farkas, meleg még, de holtan. Őrizd a gazdánkat, róka, nem megmondtam. A forrasztó füvet hozzad, de rohanvást, különben kicserzem az írhádat, meglásd. Érkezik a róka a forrasztó fűvel. Épp egészen farkas ásítozva ül fel. Jaj, de jót aludtam, rászól az oroszlán. Ha mi itt nem vagyunk, még soká aludnál. Mennek a városba, nagy a sokadalom, fenn a palotában áll a lakodalom. Így szól farkas. Ugye jó szolgám, oroszlán, egy kalácsot nékem szívesen elhoznál. A latorból kissé kiszalad az élet, király kisasszonyban új reménység élet. Oroszlán kosarát rakja minden jóval. Farkas most a medvét megkéri így szóval. Nézzel a lagziba, ugye, medve bácsi, jut is a medvének bora és kalácsa. Bizakodik immár a király kisasszony, a lator meg sápad, sápad, ha nem is szól. Fel a palotába menj, te is ravazdi. Róka komának is jól fial a lagzi, hanem lent az utcán elkapják a kutyák, s jó falatja nélkül futni megtanítják. Most, azt mondja a farkas, megyünk mind a négyen. Csúfosan rásült a latorra a szélen. Megölelte farkast a király kisasszony. Ő mentett meg engem, én csak őt választom. Ők ketten kötöttek boldog házasságot. Stölthetett a lator hosszú várfogságot. Búcsút vett tőlük a három derék állat, ígérték benéznek, hogyha arra járnak. Eltöprengett farkas, nagy lelkére rával, mi lehet vajon a magányos húgával? Érte ment, s elnéző igaz szeretettel a palotájába szépen hazavitte. De a húg a bosszút hosszan sem felejti, a főzsivány tőrét kebelébe rejti, majd farkas ágyába beleszúrja lentről. Éppen szegény szívét döfte által a tőr. Elgyászolják búsan, jajgatva, zokogva, befektetik farkast szép kőkoporsóba. Hallja az a három, mit ért, milyen sorsot, rohanvást felnyitják a szép kőkoporsót. A forrasztó fűért indulj tüstént, róka! Itt van nálam, el nem fogyott tavaly óta. Épp egész már farkas. Lám, kedves oroszlán, s te medve, te róka! Ugye jót aludtál? Hogy mi történt, mi nem? Farkas veszi észbe, elviteti húgát örök száműzésbe. Már most az életem nektek hogy köszönjem? Minden mi munkánkért hálát mondhatsz könnyen, vágd le a fejünket, s ragaszd a helyére összesen háromszor. Ez a munkánk bére. De ilyet véletek ugyan, hogy tehetnék? Össze is téphetünk, ha jobban szeretnéd. Amit tenni kellett, farkas így megtette, s ímé három deréklegény állt előtte. Királyfiak voltunk, nem is vadállatok. Boszorkány tett rajtunk gonosz varázslatot. Bús szolgaságunkból ránk szabott váltság, egy királyfi éltét háromszor megváltsuk. Vígadtak egy hétig, akkor egyfolytába, s elmentek ők hárman maguk hazájába. Boldogan élt farkas meg a felesége, ha csak meg nem haltak. Tessék, itt a vége.
A társaság nem tud nyikkanni sem. Csak a Tisza, Lics, locsog csöndesen. Bizony, kitett magáért emberül farkas úr, és diadallal néz körül.
Ez izgalmas volt.
És fordulatos.
Bár a húgocska fura figura.
A három vad az remek volt, a medve, az oroszlán, a róka. És a rókán nevettem is sokat.
Persze. A róka a bóc a mesében, az a dolg.
A történet talán kicsit kegyetlen.
Ez nem Dedó.
Azaz nem kis Dedóvó, egér kisasszony.
Azaz, nem bizony.
Kiemelném a főhőst. Daliás, nemes lelkű, oly szép, hogy a világon nincsen párja, és pont farkasnak hívják.
A mesehőst eszményíteni kell.
És a farkast kell eszményíteni, ha pont farkas a mesehős.
De nem kell szégyelni. Nem szégyelte farkas úr sem.
Hogy én? Ezt most hogy érted, macska asszony?
Az előadás ugyancsak remek volt.
Engem magával ragadott egészen.
A vadállatok olyan jókat mondtak.
S őszintén, brilliáns a verselés, nem, medve bácsi?
De brilliáns. Én, mint költőtárs, bízvást mondhatom.
Tapsoljuk meg farkas urat. Remek volt. Akkor róka koma következik. Vagy úr?
Koma. Legyek csak én koma.
Nem akárkit kéne lefőznie, töpreng róka koma, de győzie. Hogy farkas úr rá gyatrábbnak ne lássék, más pályán kell versengeni. És másképp.
Vén volt már a király, ki sem mozdult a palotából. Furcsa madárdalt hall egyszer kintről, beleborzong. Szinte megifjul, már nem szaggat a térde, a válla. Bár mindig vele lakna, de már elszállt a madárka. Nagyfia lóra kap, indul fegyveresen kutya véle. Este az erdőn jó tűz mellett kezd vacsorázni, s ott fut a róka. A rossz fene enné, hopp kutya, kapd el! Légy kőbálvány rusnya ebeddel, mondja a róka, s kőbálványjá vált a királyfi, lovastul, ebestül. Újból kél a furcsa madárdal, könnyül a vénség. Ám de hiába kecsegtetik, elszállt már a madárka. Más kutya, más fegyver, más ló, indul a középső. Este az erdőn ott fut a róka. Hopp, kutya, kapd el! S kőbálvánnyá vált a királyfi lovastul, ebestül. Újból kél a madárdal, s újból száll a madárka. A legkisebb fegyvert készít, lóra kap, indul. Este az erdőn jó tűz mellett kezd vacsorázni, s ott fut a róka. Ne lármázz! Meghívlak vacsorára. Látom, az ifjító madarat keresette királyfi. Karmazsinországban lakik az, jó messzire innét. Trónkastély kertjében egy odvas körtefa hajlik, abban fészkel az ifjító, ott könnyen eléred. Útnak eredtek. A rókából lett most csinos ifjú, lett lova is, szaporázták egy-két hétig a lépést. Karmazsinország trónkastély kertjét, hogy elérték, mondja a róka. Te könnyen eléred majd a madárkát, ám amikor mászol lefelé, az a sok puha körte mind odalendül a szádhoz erővel, meg ne harapjad, mert megcsendül a körtefa, aztán talpon az őrség. Sajnos ez is történt, s a királyfit várta a vérbaj. Sorsa felől ezt végzi az ország nagy fejedelme. Egy próbát, ha megállasz,
távozhatsz kegyelemben. Lelsz a veres tenger partján egy nagyszerű kastélyt, egy gyönyörű lány ott lakik, azt hozd el palotámba. Jobb a halálnál minden. Rábólint a királyfi. Kényes a próba, de elvállaltad, majd magam állom, mondja a róka, s a tengerpartig meg sem is állnak. Partilapúból ott fortéllyal csónakot épít. Siklanak át a veres tenger roppant vize tükrén. Túlpartján a csónakot épp megrúgja a róka, női cipővé válik, szép pár tiszta aranyból, vén suszterré válik a róka, hó a szakálla. Nagyszerű kastély mellett sétál hosszan a suszter, s a gyönyörű lány már a cipőt nem győzi csodálni. Hozd a cipőt, te szegény suszter, tüstént kifizetlek. Vén vagyok én, nem bírom a lépcsőt. Jer le, kisasszony, szép a cipő, de te próbáld fel, lábadra talál-e. Nos, leszalad, s a cipőt próbálja a drága kisasszony. Mintha reá öntötték volna. De suttog a suszter, hopla cipők, ahová akarom, tüstént odaérjünk. Már is a túlsó parton vannak. Kérdi a róka. Karmazsinország nagy fejedelmét ismered-e? Mert ő hozzá kell vinnünk. Azt soha, meghalok inkább. És ki velünk jő, ezt a királyfit, őt se szeretnéd? Hogy ne szeretném, boldogság volt ő vele szöknöm. Akkor Amannak mit tehetünk? Leszek én felesége. Bukfencet vet a róka, felugrik női alakban, éppen olyan, mint kit suszterként szökni segített. Hely, megörült, ám Karmazsinország nagy fejedelme. Lagziba hívta rokonságát és mind a minisztert. Már lakomázás közben csak megjegyzi egy őrgróf. Szép a menyasszony, szép, de van itt egy kis hiba mégis. Már miért kéne keresni hibát abban, ki hibátlan? Megmondom, mi a kis hiba, róka szemű a menyasszony. Asztal alá búvig bántottan a szende menyasszony, bukfencet vett, s elmenekül már róka alakban. Este az erdőn jó tűz mellett, hogy vacsoráznak, két kőbálványt lát a királyfi lovastul, ebestül. Ismered őket? Látom a bátyáim, de mi történt? Rusnya kutyáik rámuszították. Éljenek újra? Hogyne? A két testvérbátyámat hogyne szeretném? Élnek hát, ám bennük vajmi kevés örömed lesz. Kis darabút múltán búcsút vesz tőlük a róka. Nézi a két báty a gyönyörű lányt mérges irigyen. Miért, hogy a legkisebbik kap feleséget először? És ha először, miért, hogy ilyen gyönyörűt kap? Hátra marad, s éles kardot ránt, ím a nagyobbik. Aljas gyűlölségből meggyilkolja kisöccsét. Vissza a testhez fájó sejtés űzi a rókát. Forrasztófű kell, s hogy hol van, tudja a titkot. Elrohan érte, s a csúf sebeket megdörzsöli szépen. Haj, elaludtam, szól a királyfi. Amíg a világ áll, addig aludnál nélkülem éppen, mondja a róka. Meggyilkoltak a bátyáid, s én szóltam előre. Légy eszeden már mostantól. Áldjon meg az Isten. Töpren később ember ez is. Vajon ismere hálát? Erdőn által futva kerül a királyfi elébe, s döglöttnek tettetve magát, elfekszik az úton. Csak nem az én rókám, hökkenten szól a királyfi. Mindegy, hogyha rokonja is, eltemetem becsülettel. Ássa a gödröt, a rókát kendővel beteríti. Ennyi elég. Ember létedre megálltad a próbát. Járj eszeden. Többet nem látsz. Áldjon meg az Isten. Hopp, eltűnik a róka. Hamar hazaér a királyfi. Kapja elő az ifjító madarat kebeléből, és a madár a királyi szobában szól gyönyörűen. Ugrik már a király, mint legszebb férfi korában termete délceg, fürge a lépte, messzire ellát. Bátyai bűnéről mindent elmond a királyfi, ám a halált nem kéri fejükre, de számüzetésbe küldeti őket, kapnak fegyvert, pénzt, paripát is. A gyönyörű lányt elveszi végre hites feleségül. Boldogan éltek holtig, és ezzel vége mesémnek.
A róka, befejezvén a mesét, kétkedve nézett jobbra-balra szét. Nem érezte, mennyire sikerült, ami az esze alól kikerült.
De hát ez nem vers.
Vers. Csak másmilyen.
Farkas úr.
Vers.
Jelképes értelemben.
Aha.
Izgalmas mese volt. S a róka jó varázsló, aki csak jót akar.
Mindenkinek. A két bátyónak is. A Karmazsin királynak.
Karmazsin?
Piros, mint a pirók.
Csak a piros nem mindig fér a versbe.
Aha.
És a mesélő a versforma miatt olykor ügyetlen.
Hogy ügyetlen? Ezt kikérem magamnak.
Pontosítok. Kimódolt.
De azért dicsérjük meg a pompás bonyolítást.
Az arányérzék is dicséretes. A hőst, a róka a háttérből segíti. A mesélő tudja, hogy önmagát eszményíteni nem kell minden áron.
Kivéve, ha farkas az illető.
Ezt most hogy érted, kedves macskaasszony?
Ha mesehős, farkas az illető.
Az más.
Én önmagamat semmiképpen nem eszményíteném. Legyünk szerények.
Mindannyian elismerjük tehát, hogy a dolgozat tisztességes munka.
Ez ám a bók. Köszönöm, farkas munka.
Tapsoljuk meg róka kumát. Remek volt. Most macska asszonya lenne a sor, de ő majd csak holnap következik. Fáradtak vagyunk. Este van. Aludjunk. Szép álmokat kedves mindnyájatoknak.
Egér kisasszony illő búcsút véve visszavonult halkan az üregébe. Elővett egy adag kukoricát a készletből, és jól bevacsorált. Ismert közmondás széles a világon, hogy a vacsorát pótolja az álom. Összebújt hát a farkas és a medve, neheztelést, haragot elfeledve, egyik a lóbőrt húzta harsogón, másik a kását fújta vastagon. Másképp is állhat a szavak sora, az álmot pótolja a vacsora. Finom füveket lelvén elegendőt, nyúlasszonyság jól megrakta a bendőt. Közben egyre távolabbak tartott, nem kedvelvén róka farkas szagot. És mikor mindenki álomba merült, fél szemmel bár, ő is elszenderült. Macska asszony, mint titkos jóbarát, a közelében vackolta el magát, ha arra sunnyogna véletlenül egy nyúl evő, védőőrizetül. De nem gyötörte semmi félelem. Mi tartotta volna hát éberem? Farkas, medve és a macska között a róka önmagával küszködött. De hamar eldőlt a lelkitusa, érezte, hogy köti adott szava. Így könnyű szívvel feledve a bút, erénye jutalmakép elaludt. Csillagok gyúltak, ragyogott a hold. A hat mesélő aludt, mint a holt. Szél sem rezdült, aludt a Tisza is. Olvat ezüstként ragyogott a víz. Olvat ezüstként, aki lelke van. Vészjóslóan, mint a hideg higany. Reggelre a víz arasznyit apadt. A dombon lent egy sáros sáv maradt. Ragyogott a nap, járt-kelt egy kis szellő. Derűskedve ébredt a hat mesélő, szemet dörgölt, a fűben hemperekbe tornázott, majd a bundát szedte rendbe. Macska asszony mosdott is egy kicsit. És indult a nap, amint következik.
Mindnyájatoknak jó reggelt kívánok! Kezdjük a mesét! Ha jól számolok, Macska asszony következik, s velem a női szakasz. Előre bocsátom, több mese lesz, de illőn rövidebb.
Ha a róka nem volt elég ravasz, lesz Macska asszony kétszeresen az. Bár tréfás állatmesét ad elő, horgas fullánkot mindig rejt belé.
Első fabula. A róka és a farkas jó komaságba, ha nem is szerelembe, járt a világba, s együtt estek verembe. Két nap után az éhség a bélüket majd kirágta. Farkas koma, mi jutott eszembe? Állj fel két lábra, engedd meg, hogy a válladra felkússzak, úgy már könnyen kijutok, s téged is kihúzlak. Nagyot ugrott a farkas válláról a róka, a többi már könnyű móka. A faluban elkapott egy libát, evvel nem csinált semmi galibát, mindjárt szebb lett a világ. A farkasnak egy combot meghagyott, s a veremhez jajgatva ballagott.
Farkaskoma, lásd, milyen igaz barátod vagyok. Ludat akartam neked szerezni, de rajtam ütött a gazda. Ki akart belezni, adta farasztja. Ez az egy lúdcom maradt a számban, ezt is neked szánom. Talán el se hinnéd.
Inkább húzd ki innét. Nyújtsd le a farkadat.
Bajos egy feladat. És ha gyönge farkam tőből kiszakad, össze-vissza töröd magadat. Faágat hozok inkább, vagy indát, s azzal kihúzlak. Az inda elszakadt, a farkas leesett, hanyatt. Ordított, mint akit nyúznak. De az ágon végül kimászhatott. Aztán feledték hamar a bánatot. Az egyik háznál lakodalom van, gyere farkas koma, észre se vesznek a sokadalomban. Bent a házban húzták a cigányok, járták a legények, leányok. A farkas meg a róka besurrant a kamrába. Volt ott étel, ital garmadába. Hát elvették ősi jussukat, falták a finom disznó húsokat. Ott volt a boros hordó is csapon, még a róka sem mulatott józanon. Annyi esze azért maradt, hogy a sarokban kapart magának egy menekülő lyukat. Közben a farkas táncra perdült, pedig olyan részeg volt, majd eldőlt, s ordított, hújogatott. Hú-hú-hú, nyek, kedvem, nyek! Azért ez már feltűnt némelyik embernek. Botra, kapára, lapátra kaptak, haragosan, s rajta ütöttek. De csak a farkason. Ütötték, verték, ahol csak érték, amíg a karjuk bírta. Aztán kihajították az útra. Közben a róka egy halas szekeret kiszagolt. Elébe került, s lefeküdt az útjába, mint a holt. Fogta az ember, feldobta a szekér tetejébe, kellhet a prémje sapkára, bundára, mi egyébre. Na, a róka befalt egy-két halat, az a legjobb falat, néhányat leszúrt még vacsorára, aztán leugrott, s eltűnt, mint a pára. Jöttem szembe komája, kedves farkasa. Sajgott a bordája, korgott a hasa. Honnan van ez a sok halad?
Van több is a jég alatt.
Te magad fogtad egyedül.
Ha akarod, neked is sikerül, kaparsz a jégen egy kis lyukat, azon ledugod a farkadat Csalinak, s mikor rágyűltek a halak, már jó nehéz, akkor kirántod, és a sok hallal hazamész. Találtak is léket a jégen. A farkas ledugta a farkát, s ült a léken. Oda is fagyott szépen.
Most már jó nehéz, most már kirántom.
Ráncsad, barátom. Nyögött a farkas, fürdött a verítékben. Baj van, farkaskoma, a farkad fogva van a jégben. De elrágom neked szívesen.
Micsoda szégyen, el nem viselem.
Jöttek az asszonyok a lékre mosni, ruhával, padocskával, súlykolófával. S hogy a farkas el nem futott, ütötte, verte, aki akarta. Ő meg mit csinálhatott? Akkorát rántott rajta, hogy beleszakadt a jégbe a farka.
Közben a róka talált egy gödröt. Abban faforgácsot, fűrészport, jól belegörgött. Aztán elnyúlt, mint a félholt.
Mi a bajod, róka koma?
Járni sem tudok, farkas koma. Csontom törték, a vak is látja, kilóg a szőröm közül a szilánkja.
Nekem meg beleszakadt a jégbe a farkam. Az asszonyok padot, súlykolófát összetörtek rajtam.
De ne siránkozz, róka koma, az erdőbe elmegyünk, megpihenünk, ebcsont befor, helyre jövünk.
Lelkem, farkaskoma, mennék én, de nem tudok, még lábra sem állhatok.
Ha nem jöhetsz gyalog, ülj fel a hátamra,
viszlek. S hiába fájt a farkasnak a sok ütleg, cipelte a rókát nagy keservesen. Ez aztán a móka, röhögte a róka, s mondta magában csöndesen. Vert viszen, vered lent. Vert viszen, vered lent.
Róka koma, mit mondtál?
Hát az, hogy nyert viszen, nyered lent. De csak folytatta vidáman. Vert viszen, vered lent. Vert viszen, vered lent.
Róka koma, mit mondtál?
Hogy nyert, viszen nyeretlent.
Hát tegyél már más bolondá.
S a hátáról úgy ledobta,
hogy nagyot nyekkent a róka. Cudarul összeverekedtek, soha többé jó komák nem lettek.
Mondják is azóta, eljátszotta, mint a komaságot a róka. Második fabula. Volt egy szegény ember, gondja, mint a tenger. Felesége, sok gyereke, egy kis földje, meg 9 tyúk, egy kakas, 2 ökröcske. A 2 ökrével elment szántani. Egyszer csak hall valami szörnyű ordítást, hozzá valami rémült makogást. Oda szaladt, hogy lássa. Hát az erdő óriása, a medve, neki veselkedve, a nyúllal pofoszkodik. Pontosan szólva, a nyúl a pofonok elől ugrándozik. Nagyot kacag a szegény ember. Világ csodája, hogy egy medve egy nyulat elver.
Ki nevettél, te hitvány féreg? Megölöm a 2 ökröd, megöllek ráadásul téged.
Nagyságos medve uraság, csak annyit kérek tőled. Megszánthassam, bevethessem estig ezt a kis földet, etethesse az asszony télen a sok kis pulyámat.
Estig még a büntetésed várhat.
Elmegy a medve, a szegény embert pedig öli a bánat. Arra vetődik a róka, s kérdi. Mit búsulsz, földi? A medve meg fog ölni. S elmondja töviről hegyire, mi érte. S ha kisegítlek, mit fizetsz érte?
Van 9 tyúkom, 1 kakasom, mind neked adom.
A róka a szegény embert kitanítja alaposan, s eloson. Mire épp, hogy beesteledne, jön a medve.
No, te szegény ember, itt a büntetésed. Megeszem a 2 ökröd, megöllek ráadásul téged.
Egyszer csak kürt szó hallik a bokor mögül.
Jaj, te szegény ember, baj van, könyörülj.
Bizony, ezek a vadászok medvét akarnak lőni.
Jaj, te szegény ember, de hogy foglak megölni, csak bújtas el.
Ez az abrakos zsák, megfelel? Belebújik a medve a zsákba, reszketeg. A szegény ember jól megköti rajta a zsineget. Megszólal egy dörgedelmes hang. A medve majd belegebed, pedig csak a róka az, a ravasz. Kürtölni is ő kürtölt korábban.
No, te szegény ember, mi van a zsákban? De igazad szólj, mert nálam van a puska.
Szenes Tuskó.
Elhiggyem-e? Noha szenes Tuskó, a fejszédet vágd bele!
Oda vág a szegény ember a fejszével. Behasad a medve feje. Már senki fiának, még a nyúlnak sem lesz többé gondja vele.
Na, te szegény ember, ezt túlélted. De a 9 tyúkot, 1 kakast megígérted. Reggel elmegyek érte.
Hajnalban a róka a szegény embernél bekopog. Várjál, róka koma, valamit magamra kapok. Egyszer csak dühös csaholás, hörgő ugatás hallik az ajtó mögül.
Te szegény ember, mi ordít ilyen égtelenül?
Nem is tudom.
Ha csak nem a kopók! Este a házba titokban bejöttek, és most alig bírom tartani őket. Nyilván megérezték a rókaszagot. Csak addig tartsd őket, amíg elszaladok.
És a róka utcunekül esd el magad. Tám még most is szalad. Már most, hogy kiugatott, találgathatod.
Nem mondhatom én meg, mert vége a mesémnek.
A macska nem néz se té, se tova. Vigyorog, mint csesíri rokona. Hisz aki hallgatója nagy s erős, fabuláiban az volt antihős. Megtudni csak arra érez kísértést, lenyelik-e, vagy kiköpik a sértést.
Soha nem pofoznék egy nyulat, szavamra.
Az egy másik medve volt.
Melyik?
A mesebeli.
Ja. Aha.
A farkasság nevében nem fogok tiltakozni, bár joggal megtehetném. Kárpátok szerte ehhez fogható ostoba farkast én nem ismerek.
Nem is kárpáti volt,
hanem
uráli, mondjuk.
Na, te inkább hallgass.
Miért? Kopócsaholásnak vélni az ember ordítózását nem szégyenletes?
A farkasok nevében én tehát nem tiltakoznék. Ám az össze-vissza stílust, a hányaveti verselést, azt nyomatékkal kifogásolom.
A verselés, hadd közlöm, nyomatékkal, akarva, tudva volt hányaveti.
Akarva?
Tudva?
Nem fáj úgy a csípés, ha nem csinos, csak pacuhamadár csípet rajtad.
De nagyot.
Pacuha.
Rendetlen.
Aha.
Engem a pacuhamadár meg sem csípett. Kicsi vagyok, észre se vett. Vagy nem pacuhaságból. Remek volt. Tapsoljuk meg macska asszonyt.
Én nem tapsolok.
Ugyan farkasom.
Na jó, a kedvetekért.
Köszönöm. Akkor nyúlasszonyság következik.
Több és rövidebb mesét mondok én is.
Nyúlasszonyság meséje egyszerű. Senkit nem bánt, végig csupa derű. És ha nem keresünk formál logikát,
Nem is lelünk benne semmi hibát.
Első ballada. Túl a nagy óperencián, az üveghegyen innen, ez az eset csak megesett. Ha mondom, el kell hinnem, hol a kemencének nem volt sem oldala, se rácsa, benne mégis pirosra sült egy szakajtó pogácsa. Élt egy öreg, lusta király, szerették mindenek, hisz sosem viselt háborút, és adót sem szedett. Hogy naphosszat lustálkodott, és ment volt minden bajtól, úgy meghízott, hogy ki se fért a hálószoba ajtón. Idő múlt, s a hálószobát testével telenőtte. Levegőért a menyzetet fejével kiütötte. De mert eszméket ébresztőn levegős volt a padlás, egyik nap eszébe jutott egy gond, a trónutódlás. Múlt ifjúságában fogant, három szép fia volt, három lusta, három kövér lehetséges utód. Hármótok közül, akié a lustaság rekord, abból válik az új király, az örökli a trónt.
Nekem oly terhemre esik a bal, s jobb szemhunyás. Nem aludtam éltem során egyetlen szemhunyást.
Ostoba vagy, hiszen aki nem alszik rendesen, az sosem lesz méltó király. Nem bír meghízni sem.
Én nekem az italnyelés oly fárasztó iszony, ha számba töltik is a bort, én azt meg nem iszom.
Aki a bort nem issza meg, az nem rest, az bolond. Sosem leszel méltó király, nem öröklöd a trónt.
Nekem a rágási robot esik oly terhesen, a számba rakott falatot inkább meg sem eszem.
Tökkel ütött, akkor lefogysz, mint ki dolgozni jár. A trónon enni, hízni kell, sosem leszel király. Mivel bennem a lustaság valódi, nem hamis, fiaim, én lusta leszek talán meghalni is. Így nálam sehol nem terem lustába föltekén. Trónra méltó király tehát nem lehet más, csak én.
700 évig véget nem ért a rest uralkodás, de akkor az orrára szállt a királynak egy darázs. Mert lusta volt elhajtani, a darázs belemart, s a rest királyon ez a kín oly rettentőt facsart, nagyot rúgott, a palotát rúgása szétvetette, s őt a tégla s gerendarom maga alá temette. Második ballada. Mikor öcsém nősült, apám elküldött a malomba. Őrles búzát, legyen kalács majd a lakodalomba. Volt a padláson búza sok, s egy feneketlen véka. Azzal mértük a zsákba mind, nem is lett maradéka. Szekér, ökör, elérte már a malom udvarát, elébük szúrtam ostorom, ne menjenek tovább. Hol a Molnár? Nincsen sehol, elment az iskolába. Hát a malom? Eprészni ment a hegynek oldalába. A
Hamar kereplőt fogtam én, meg egy csöbör vizet. Odaértem, hát a malom éppen felém siet. A kereplőt recsegtetem, vizet csobogtatom. Ilyettében hazafutott őrölni a malom. Oly erősen sütött a nap, megsült a négy ökör. Pecsenyének befajtam én, hisz enni ugye köll. Az ostoromból ez alatt szép jegenye fa nőtt, a csúcsak körülnézhetett a föllegek fölött. Hát a fára felmásztam én, nem is, hogy nézzek széllyel, hanem, hogy megtöltsem a bőingemet seregéllyel. De ahogy másztam lefelé, úgy rázendült a szél, hogy leszóltam. Molnár uram, kéne egy kis kötél? Föl is adott ő egy kicsit, egy arasznyi volt éppen. Négyrét hajtottam okosan. Leért a földre szépen. Fele útján a mókusok a kötelet elrágták, de ingemben szárnyra kaptak a seregély madárkák. Röpültem fennem, de az ing gatyámból kiszakadt. Szerencsémre alám került a tekerőpatak. Patak felét gyűrtem alám, felét magamra vontam, s mivel elfáradtam nagyon, jó nagyot szundítottam. Fölébredek, patakpartján szép gyümölcsös vagyon, lóg a fákról paraj, paszúj, borsó, paradicsom. Oda menvén megráztam jól az egyik almafát, s úgy hullott róla a barack, mint a csörögefánk. Ott egy leány, megkérdezem, van-e víz, inni jó?
Van, de meleg nyárban ki kell vésni a jég alól.
Sarkammal, kővel a jeget hiába ismerem. Megmérgesedvén hirtelen lekapom a fejem. Nyomban betört a jég, s magam ihattam jókorát. Mentem tovább. Hát szembe jött három kóbordiák. Kérdi az egyik. Atyafi, hová lett a feje?
Keresem. Nincs.
Eszembe jut. Jeget törtem vele. Agyakból közben a fejem testet csinált magának, s a jégen a forrás fölött vidáman korcsolyázott. Mivel rám se hederített, agyakból vizslát gyúrtam, az visszahozta, s a fejem jól a nyakamba húztam. Siettem, még a lagziba vajon elérek-e? Úgy elkéstem, az öcsémnek volt már 6 gyereke.
Hát a kalács, kérdi öcsém.
Az kiment a fejemből! No erre, úgy vágott kupán. A fülem belecsendült.
Nyúlasszonyság nyugodt volt és vidám, hiszen a két bolondos balladán nem sértődhetett meg egy társa sem. Mindenki vígan nézte, kedvesen.
Gratulálok, nyúlasszonyság, remek! Az emberi ostobaság mögött az élet mélyebb értelmetlensége.
Imígyen szól a magas bölcselet. Én egyszerűen jól mulattam.
Hogyne? Én a hasamat fogtam, úgy nevettem. A lusta király, meg a fiai, hogy belehízik a hálószobába. De nyúlasszonyság, már ne haragudj. Hogy másztál fel arra a jegenyére?
Jelképes értelemben, medve bácsi.
A tartalom s a forma egysége folytán lesz dicséretes a dolgozat. A cselekmény, ha van, s a jellemek, ha vannak, teljesen igénytelenek.
Nincs eszményi hős farkas azért.
Bocsánat! Itt át a silány rímek, az unalmas trófák a tartalommal egybecsengenek.
Igénytelenek? Kikérem magamnak, nyúlasszonyság nevében.
A csali mese sajátos elfogadott mesetípus.
Ezt elfogadom.
Nagyon örülök.
Melynek cselekményét, jellemeit a mesélők s a hallgatók fanyar humorérzéke határozza meg.
Mely a kritikusnak vagy van, ha van, vagy nincs neki.
Ja, a híres humor. Az is milyen sok ócskaságra mentség.
Jelképes értelemben, farkas úr. Akkor köszönjük az eszmecserét.
Ragyogó volt, nyúlasszonyság. Köszönjük.
Magam is kész örömmel tapsolok.
Nos,
Egér kisasszony következik utoljára, de nem utolsó sorban.
Emeltebben beszélt Egér kisasszonya megszokottnál is vastagabb hangon. De meglepetést más keltett sokakban. Formai megoldása volt szokatlan.
Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király, és annak három fia. Mikor a király megöregedett, kiadta a parancsot a fiainak, hogy most már meg kell nősülniük, s aki a legügyesebb asszonyt hozza a házhoz, arra hagyja a királyságát. A két nagyobbik mindjárt felöltözött vitézi ruhába, lóra ült, s elindult. A legkisebb, amolyan kelekótyás, úgy, ahogy volt otthoni ruhában, piszkosan útnak indult gyalog. Ment, mendegélt, egyszer csak elért egy faházikóhoz. Bement, hogy megpihen. A ház közepén volt egy asztal két kis székkel. A királyfi leült, búslakodva, hogy már most mit csináljon, hiszen még szándéka sincs, hogy megnősüljön. Hát, ahogy ott szomorkodik, megpillant az asztalon egy kisegeret. Megszólal az egér. Ugyan miért szomorkodol annyira, te szép fiú? A gyerek csak elkezdte nevetni, hogy az egér beszél. Az egér erre megkérdezte. Ugyan min nevetsz olyan jól? Akkor elmondta a legény, hogy mi áradban van, mit kell csinálnia. Az egér erre így válaszolt. Azon sose búsulj, leszek én a te menyasszonyod. Ezen megint csak elkezdett nevetni a legény, hogy ő neki egy egér lesz a menyasszonya. Bele is egyezett. Te leszel a menyasszonyom? Legyél! Hazamentek a királyfiak az apjukhoz, a két idősebb dicsekedett, hogy milyen szép menyasszony talált. Kérdezik a legkisebbet. Hát te kit találtál? Persze nem merte megmondani, hogy ő neki egy egér a menyasszonya. Hát rámondta, hogy ő is talált menyasszonyt az erdőben. A többiek meg kinevették, hogy ugyan miféle menyasszony lehet az erdőben. Másnap az apjuk kiadta a parancsot, hogy menjenek el a menyasszonyukhoz, és mondják meg nekik, hogy reggel olyan kenyeret süssenek, hogy a király akarja megkóstolni. A fiúk reggel elindultak a menyasszonyukhoz, mindegyik a maga útján. Elérkezik a legkisebb fiú, leül a székre, elgondolkozik, hogyan tudna egy egér kenyeret sütni. Észrevette az egér, hogy ott van, oda ment hozzá. Ugyan min búsulsz, édes kedves vőlegényem? Minek mondjam el egy egérnek, úgy se tudsz rajtam segíteni. De mégis mondd meg, hát ha tudok. Hát megmondja a fiú az egérnek, milyen parancsot adott az apja. Az egér erre így válaszolt. Te csak pihenjél le, aludjál, reggelre készen lesz a kenyér. A gyerek lefeküdt, elaludt. Az egér kiment az udvarra, füttyentett, s az udvarra összefutottak az egerek. Kiadta a parancsot. Süttek is az egerek a legfinomabb búzából nagyon szép kenyeret. Reggel a legény fölkelt, megnézte a kenyeret, elcsodálkozott, hogy egy egér kenyeret is tud sütni. Aztán elbúcsúzott az egértől, ment haza. A két bátyja is vitt kenyeret. Megkóstolta a király mind a hármukét. Hát, a legkisebbik fiú kenyere ízlett a legjobban. De nem szólt semmit a király. Aztán másnap reggel kiadta a parancsot, hogy most a menyasszonyok inget varjanak. El is mentek a legények. A legkisebbik elért a faházhoz, leült. Oda ment a kisegér. Megkérdezte a vőlegényét, hogy most min búsul. Megmondta neki a legény. De te úgy sem tudsz rajtam segíteni, mert egy egér nem tud varni. Egyet se búsulj, kis vőlegényem. Feküdj le, és aludj. Lefeküdt a legény, elaludt. A kisegér kiment az udvarra, megint belefújt a síbba, oda ment az összes egér. Megmondta nekik, hogy inget kell varni, de a legfinomabb anyagból csinálják. Reggel fölébredt a legény, a széken volt letéve az ing. Nézegeti, nézegeti, mindjárt fel is próbálta, illet rá. Elindult haza. A két testvér már otthon dicsekedett. Ilyen s olyan inget vart a mennyasszonyuk. Nézi a király az ingeket, mind a hármukét. Megint csak a legkisebbikét találta a legszebbnek. De most sem szólt semmit. Teltek, múltak az idők, és a király kiadta a parancsot, hogy most szeretné látni a jövendő menyeit. Hát, el is indultak. A két idősebb hintóval ment a mennyasszonyáért. A legkisebb megint csak gyalog, otthoni ruhában. Ment, mendegélt, leült a székre, és hozzá kezdett sírni, hogy most mi lesz? Hogyan vigyen ő a király elé egeret? Oda megy a kisegér, kérdezi tőle. Mi a baj? Az az apám óhaja, hogy szeretne téged látni. Egyet se búsulj, kiskomám. Elmegyünk, és megnézzük. Veled? Egy egérrel? Kiröhögnek, hogyha egy egeret beviszek a házba. Te csak feküdjél le, és pihent ki magad. Le is feküdt a legény. Az egér kiment az udvarra, belefújt a síbba, összefutottak az egerek. Megmondta a kisegér a többinek, mit óhajt a király. Ne búsoljon semmit, király kisasszony, reggelre minden készen lesz. Avval a kisegér is bement a faházba, és lepihent ő is. Reggel, mire fölébredtek, már ott volt egy kis hintó, 12 egér elébe befogva. Már a legény is fölébredt, elkezdett nevetni az egészen. Az egér beült, a legény gyalog ment mellette. Hát, ahogy mentek egy keskeny hídon, a kisegér egyet rántott a gyeplőn, hintóstul, ahogy voltak, beleestek a vízbe. A legény elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Kit vigyen az apjához? Hát mit lát? A vízből egy gyönyörű lány jön ki a partra. Utána egy gyönyörű szép aranyhintó, 6 aranyparipával befogva. Beleült a királylánya hintóba, a legény is, de el volt csodálkozva, hogy mi lehetett az, ami történt. Hát a királylány elmesélte a gyereknek, hogy vele mi történt. Ezelőtt 3 évvel egy boszorkány elvarázsolt engem egérré, és az összes rokonomat is, amíg te meg nem szabadítottál minket. Azért vittem bele a hintót a hídról a vízbe, hogy az legyen a vége. De te vagy a megmentőm, köszönöm neked, és ezentúl a feleséged leszek. Hát mentek, mendegéltek, ahogy ezt a történetet elmesélte a királylány, oda is értek az apjukhoz. Már a két bátyja ott volt. Szépek voltak az ő mennyasszonyaik is, de a legkisebbik legényé volt a legszebb. Ottan mindjárt csaptak nagy lakodalmat, összehívtak minden rokonságot, ment a mulatás. Kérdezgetik a bátyai a legkisebbiket, hogy honnan szerezte ő ezt a gyönyörű szép királylányt. Hát, ő csak azt mondta, hogy az erdőből szedte. De az apja is kíváncsi lett. Megkérdezte ő is tőle. Hát a királylány, ahogy táncol, meghallotta, mit kérdezgetnek a férjétől. Oda ment a királyhoz, és elmondta neki, hogy ő vele mi történt. Erre a király nagyon boldog lett. A fele országát a legkisebbik fiának adta. Nagyon nagy lakodalmat csaptak.
Egér kisasszony ekkor elpirult. Már ahogy egy egér pirulni tud. Vajon a port verik csak rajta el? Vagy némi méltatást is érdemel?
A próbálkozás igen biztató, bár még tanulnod kell sokat, egér kisasszony. Kedves.
Miért kell így leszólni?
Próbálkozni a kiskutya szokott. Viszont ez egy jól megcsinált mese.
Már a témaválasztás is kitűnő, hiszen hősnőben ritka az egér, ritkább a nyolnál is.
Meghiszem azt.
Ügyesen bonyolódik a cselekmény, az ismétlések s a meglepetés aránya. Példás.
Kitűnő a hintó vízbeugratása.
Na de a forma, bocsánat.
Tiszta próza. Hát, igen.
Hát, ha egyszer nem tudok verset írni.
Becsülöm az őszinteségedet, egér kisasszony. Nincs mindenkiben poétai tehetség.
Ugyanakkor a népi mesemondók stílusát Egér kisasszony igen jól idézte.
Tapsoljuk meg tehát Egér kisasszony kedves meséjét. Szívünkből köszönjük.
Mire aztán eltelt az éjszaka, alaposan leapadt a Tisza. Pár locsanással tán semmi zajjal, s egy másik tájra virradt fel a hajnal. Hol tegnap mindent befödött az ár, ma mindent szürkén borított a sár. Kihúzták magukat a fák, a bokrok, tövükben deszka, léc, ólajtó, koszlott rongykupac, szétszórt műanyag szemét, hajó törötten egy-egy faderék. A kisegér, úgyis, mint őslakó, rögtön tudta, mit akar a folyó. S gyanítván, hogy az eddigi szabály érvényessége mi hamar lejár, hatán nem okosan, óvatosan, üregébe vonult angolosan. A hívogatóan füves virágos domb úgy kimagaslott, hogy valóságos heggyé lett, és a szárító napon utak vittek szét róla biztatón. A nyúl az apadást az első jelre, üregi lévén ő is, megneszelte. És sejtvén, hogy lejár a békepaktum, s a sorsáról döntés hozatik, punktum, okulván a megneszelt vészjelen, elügetett délfelé, nesztelen. A hajnali szellőn elszenderedve később ébredt a farkas és a medve. Látták, hogy jól járható a terep, nyúlasszonyságnak meg nyoma veszett. Elindultak. A nap szépen sütött. Hamarosan találtak friss dögöt, faltak, hogy a hasuk dagadt belé, és trappoltak frissen éjszak felé. Hogy szó nélkül tűnik el az a kettő, a róka nem jött izgalomba ettől. De náluk többre tartván önmagát, macskasszonnyal még eldiskurált. Aztán, egy régi csapását követve, illő búcsú után indult keletre. A macska is összekapta magát, de az egérnek még bekiabált. Egér kisasszonykám, Isten veled, kedvességedért, megkedveltelek. Elindult aztán, kényes macska mód. Egeret csak jóval arrébb fogott. A Tisza pedig lusta volt, szelíd, lágyszellő fodrozgatta habjait. S a habfodrok közt a napsugarak apró léptekkel táncot jártanak.
Mesék, írta Mesterházi Márton. A szereposztás: mesélő Kulka János, medve Gáspár Sándor, farkas Bezeréri Zoltán, róka Szacsvai László, macska Básti Juli, nyúl Bertalan Ágnes, egér Ubrankovics Júlia. Zene Kovács Áron Ádám, a felvételt Kornédesz Tamás készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, dramaturg Palotás Ágnes, rendezte Soltinszki Tibor.
Játékot legutóbb 2009. május 31-én hallhatták az MR1 Kossuth Rádióban. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorát.